Dicsértessék a Jézus Krisztus, jó estét kívánok! Isten áldásában bőséges új esztendőt kívánok! Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió minden kedves hallgatóját hazánkban és hazánk határain túl. Köszöntöm az érdeklődő protestáns testvéreket is, és minden jó akaratú hallgatót. A budapesti stúdióban Sós Károly, a műsor szerkesztő műsorvezetőjét, a Márton Áron elnök társaság elnökét hallják, és egyben köszönti önöket Szálás György, technikus kollégám is. Márton Áronról szóló havi műsorunkat hallják. A 2018-as esztendő első adását január 4-én. Egyben jelzem, hogy két nap múlva szombaton vízkereszt ünnepe, azaz Urunk megjelenésének ünnepe lesz, amely a keleti keresztény, azaz az ortodox keresztény testvéreknél a karácsony Jézus születése ünnepének a kezdete. Mai műsorunkban Márton Áronnak a katolikus státussal kapcsolatáról fogunk hallani. Dr. Holló László morálteológus, a Bábes-Bolyai Tudományegyetem római katolikus teológiai karának egyetemi tanára, az Egyházmegyei Tanács és a státus főtitkárának tanulmánya alapján, amely megjelent az Idők mérlegén, tanulmányok Márton Árondról, a Szent István Társulat és a Verbum kiadók közös kiadásában 2013-ban. Ez a tanulmánykötet már nem kapható a Szent István Társulat könyvesboltjában. Akit érdekelnek Márton Áronról szóló írások, tanulmányok, az legjobban teszi, hogyha az antikváriumban vagy a Bookline-on keresztül antikvár formában keresi a kötetet, amelyet minden kedves hallgató számára szeretettel ajánlok. Az erdélyi római katolikus státus és Márton Áron püspök kapcsolata. Az erdélyi római katolikus státus a hajdani erdélyi egyházmegyének, amely lefedi a területét tekintve történelmi Erdélyt, összesen 58.153 négyzetkilométer területű, tehát nagyjából majdnem egy kétharmad mai Magyarországnyi terület. A trianoni békeszerződésben Romániához 103.000 négyzetkilométernyi terület került át, amely Erdélyt, Máramaros vidékét, a Párciumot és a Bánat északi részét foglalja magában. Tehát a státus azért kuriózum a világegyházban, mert ezt katolikus autonómiának is nevezett olyan intézmény, melynek működését soha nem volt könnyű összeegyeztetni a római katolikus egyház egyébként hagyományosan jellemző hierarchikus felépítéssel, szerkezettel, amelynek élén mindig a püspök áll. Ennek ellenére a státus kialakulásától kezdődően, eleinte püspök nélkül, majd Mártonfi György püspök 1713. február 18-ai kinevezését, illetve a püspöki szék 1716. februári elfoglalását követően, Mártonfi püspök vezetése mellett minden korban később is megtalálták azt a bölcsességet, ami az egyházmegye érdekeit szolgáló hatékony együttműködést biztosította. Annak érdekében, hogy könnyebben megértsük egyfelől az időközben egyházmegyei tanácsá alakult státus igazgató tanácsának és a közgyűlés tagjainak az intézmény autonómiáját féltő óvó magatartását, másfelől Márton Áron püspöknek a püspöki joghatóság illetékességét biztosító törekvését és a két részben egymással szembe menő igyekezett kapcsolatát szükségesnek látszik röviden vázolni a státus kialakulásának és működésének történetét, valamint felépítését és működési mechanizmusát. Ezt követően A dokumentumok tükrében igyekszünk bemutatni az együttműködés rövid periódusát az Egyházmegyei Tanács működésének 1948. augusztusi felfüggesztéséig. Kedves hallgatóim, most következik egy rövid tezéi zene, és utána folytatjuk a státus eredetével és felépítésével műsorunkat. Kedves hallgatóim, Márton Áronról szóló havi műsorunkat hallják. Mai témánk az erdélyi római katolikus státus és Márton Áron erdélyi püspöknek ezzel az intézménnyel való kapcsolata. Folytatva műsorunkat, most megvizsgáljuk a római katolikus státus eredetét és felépítését. Az erdélyi katolikus autonómia eredete a 16. század közepéig nyúlik vissza, és erdélyi római katolikus státus néven a 17. század derekától fokozatosan intézményes formát is nyert. Eredetének magyarázata kettős. Egyfelől az erdélyi nemesség már a 15. században közösségként is az egyház patronusának tartotta magát, és így is járt el. Vitás egyházi kérdésekben bírói hatalmat gyakorolt egyházi személyek felett. Másfelől a reformáció terjedésével a katolikus egyháznak fokozatosan megszűnt a hatalmi pozíciója, és a szerzetes rendek és püspökség vagyonának szekularizációja után, amikor a püspök kiüzetését követően vezetőjét is elveszítette az egyházmegye, az országgyűlés, mármint hogy az erdélyi országgyűlés, katolikus hitben megmaradt tagjai kötelességüknek tartották szervezetten felemelni szavukat a katolikus ügy érdekében. Itt zárójelet nyitnék, és egy rövid magyarázatot szeretnék adni az országgyűléssel kapcsolatban. A történelmi Magyarországon országgyűlést nem csak a mai Magyarország területén, tehát Pannóniában tartottak, Székesfehérváron, később Visegrádon, Esztergomban, Pozsonyban, majd Budán, hanem a sok tekintetben önálló egységként, de a Szent Istváni Magyarországhoz tartozó Erdélyben is. Ezért, amikor itt a tanulmányban országgyűlésről fogunk hallani, akkor mindig az erdélyi országgyűlésről lesz szó. Folytatva a státus eredetét, 1568-as tordai országgyűlés legendás tolerancia ediktuma valójában már későn érte a katolikus egyházat, mert az 1556. esztendei szárssebesi országgyűlés a püspököt egyházmegyéje elhagyására kényszerítette az 1566. március 10-17-e között tartott tordai országgyűlés pedig úgy intézkedett, hogy a katolikus papok is, idézett, ő felsége birodalmából mindenünnen kiigazítassanak, azaz elküldjék őket. Ugye 1556-tól több mint 200 esztendőn keresztül az erdélyi egyházmegye püspöke nem tette be a lábát a saját egyházmegyéje területére, és ezért valamelyik másik magyarországi egyházmegye élén végezte főpásztori szolgálatát. A katolikus Habsburg Ferdinánd ellenes, az ország fennmaradását hatékonyabban szolgálni látszó törökbarát politika és a reformáció együttesen újszerű lendülete egyre több főurat sorakoztatott fel a reformáció katolikus ellenes táborába, ami azt eredményezte, hogy az Apor, Bátori, Jósika, Keresztúri, Kornis, Kovácsózi, Lázár, Mikes, Szentkereszti, Telegdi és Toldi családok egyes tagjain és a székelyek egy részén kívül majdhogy nem minden főúr jobbágyaival együtt valamelyik új hitre tért, az új hit alatt a reformáció új hiteit szokás érteni, tehát vagy kálvinisták, azaz reformátusok, vagy luteránusok, azaz evangélikusok, vagy pedig unitáriusokká váltak. Így állt a főként székely magyar és a magyar nemzethez tartozó megcsappant létszámú székelységben, mint egy 30 plébániát számláló, és az erdély nemesi családok közül csupán néhányat sorai között tudó katolikus egyház püspök, püspöki helynök, esperes, szerzetes rendek nélkül. Csak a kis létszámú alsó papságra támaszkodhatva, amelynek képzettsége azonban gyakran jelentősen hagyott kívánni valót maga után. Ez a kétségbeejtő állapot tette szükségessé a még katolikus hitben megmaradt székely és magyar nemesek összefogását, hitük megőrzésére és vallásuk érdekeinek képviseletére. És itt akkor megint egy pillanatra megállunk, és zárójelet téve szeretném elmondani, hogy ebben az időszakban, ebben az időben egészen 1867-ig a kiegyezésig, amikor Erdélyről beszélünk, akkor Erdélyben három nemesi nemzetet tartottak a nemzet részének. Ezek pedig a magyarok, a székelység, illetve a szászok. Ebben az időben a románság nem tartozott az Erdélyt alkotó nemzetek közé. Nyilván természetesen a székelyek is magyarok egy sajátos népcsoportja az összmagyarságnak. A másik, amit szeretnék hozzáfűzni ehhez az eddig elmondottakhoz, hogy az Erdély nagyobbik része vált ebben az időszakban protestánssá, és a székelyföld, amely Erdélyen belül egy sajátos autonómiával is rendelkezett, éppen a székelyek nemesi volta által, ennek is, hát mai szóval így mondhatnánk, hogy jó fele vált protestánsá. Püspök nem volt, papképzés nem létezett, vagy rendkívül gyenge volt, ennek következtében bizony a katolikus papság, amely gyergyószék, csíkszék, udvarhelyszék egy része, és háromszék néhány plébániáját jelentette, alacsony képzettséggel rendelkezett, szemben a protestáns lelkészekkel, akiknek többsége ebben az időben külföldön tanult, Hollandiában, Németországban és Svájcban. Ez is azután több problémát vetett fel ezekben az időkben. Folytatva a laikus-klerikus összefogás az egyházmegye vezetése érdekében gondolatsorunkat, Bátor Istvánnál vagyunk, Bátor István lengyel király és katolikus fejedelem, katolikus erdélyi fejedelem foglalkozott a püspökség visszaállításának gondolatával. Ugye a 16. század végén vagyunk. Csak zárójelben mondom ezt is, hogy amikor Báthori István erdélyi katolikus fejedelem és lengyel király, ez a magyar történelemnek egyébként egy nagyon szép és nemes időszaka, és bátran mondhatjuk, hogy egy jó időszaka. Az ország másik része ebben az időben természetesen a töröktől elfoglalt terület volt, a felvidék pedig hordozta a magyar királyságot. Tehát Báthori István foglalkozott a püspökség visszaállításának gondolatával, de mivel a püspöki vagyont, mely időközben magánkezekbe jutott, vissza nem szerezhette, terveit nem sikerült megvalósítania. Annyit tett, hogy 1583. január 28-án kelt rendeletével a katolikus plébánosokat kivette a református szuperintendens, mai szóval a református püspök joghatósága alól, és engedélyezte a katolikusok számára egy egyházi bíró választását, aki fejedelmi engedéllyel a képzettebb római katolikus főurakkal évente zsinatot tarthatott. Végleg püspök nélkül maradt Erdély katolikus közösség számára a katolikus tanácsosok közbenjárására és a népnek a papság fegyelmének meglazulása miatt több ízben kifejezése juttatott panasza révén Bethlen Gábor 1618. február 2-án kelt rendeletével Fejérdi Márton szepesi kanonok személyében a felvidékről vikáriust, azaz püspöki helynököt adott, a papság és a híveket vele szemben engedelmességre kötelezte. Ettől kezdve a státus a mindenkori vikárius, azaz a püspöki helynök vezetésével működött. A püspök 1716-ban történt visszatértéig. Sőt, az 1640. esztendőben tartott országgyűlést követően, ahol a katolikus rendek már státus katolikus néven léptek fel, a vikáriust is a klerikusokból és laikusokból álló státus választotta. Ez a tény is a státus tényleges működését bizonyítja, mert a papság, bár nem volt része az erdélyi országgyűlésnek, a világiakkal, a világi katolikusokkal közösen gyakorolta a vikárius, azaz a püspök helyettes választásának a jogát. A státusz katolikus így miután már név szerint is ténylegesen létezett, az 1653-as Approbati Constitutiones címen ismert erdélyi törvénykönyvben megkapta törvényes jogalapját. Ennek a törvénykönyvnek első részében első cím harmadik cikkeje ugyanis kimondja, hogy a katolikusok csak úgy, mint a nem katolikus keresztények, tehát a más hitvallást valló keresztények, vallási ügyeiket általános gyűlésekben maguk intézhetik. Ami az egyházi rendeket illeti, maguk az egyházi rendek is konkludálhatnak, határozhatnak, és konstitúciókat, rendelkezéseket adhatnak ki közönséges, generális, azaz általános gyűléseken. A hallgatókkal és külső rendekkel, laikusokkal, a köz vagy azokra is nézendő dolgokban pedig nem különben, hanem azokkal is a köz értelemből ugyanúgy, mint kiki maguk religióját levő fő magisztrátusokkal, főhivatalnokoknak nevezték ezeket a magisztrátusokat, és patronusokkal egyenlő tesztésből idézett az eredeti dokumentumból. A laikusok egyházi hatalma tehát kiterjedt minden a rendi hatalom körébe szorosan nem tartozó egyházi ügyre. Magába foglalta a felekezeti oktatás megszervezését. Ez a felekezeti oktatás az nem csak a hitoktatást jelentette, hanem a közoktatást is. Az egyházi alapítványok kezelését bizonyos, a státus kegyőrössága alá tartozó plébániának lelkészeinek választását, sőt időlegesen a vikárius, azaz a püspöki helynök, később a püspök választó jogot is. A laikus elem döntéshozó helyzete az adott korban egyedülálló gyakorlat az egész világegyházban. És itt szeretném elmondani, hogy ez az egyedülálló erdélyi egyházmegyei intézmény, a státus volt az, amely aztán később a 19. század végén, a 20. század elején 11. Pius pápát arra indította, megismerve a státus működését, hogy a katolikus világegyházban létrehozza az Akció Katolika, azaz a katolikus világiak mozgalmát és intézményét, amelyik aztán a 20. század első felében az egész világegyházban, minden egyházmegyében fejlődött, és rendkívül szép eredményeket ért el. A laikus elem döntéshozó helyzete az adott korban, tehát egyedülálló gyakorlat volt a világegyházban. Ebben a tekintetben jellemző a státus szervezeti felépítése is. Az 1873. esztendőben történt újjászervezése előtt tagjai között szerepeltek a Habsburg uram segítségével 1716-tól ismét Erdélyben tartózkodó megyéspüspök, mint természetes elnök, a királyi főkormányszék, kincstári tanács és a királyi tábla katolikus tagjai, az országgyűlési katolikus regalisták, azaz hivatalos királyi megbízottak, a katolikus főtisztek, a főispánok, ítélőmesterek, a székesegyházi káptalan tagjai, az esperesek és helyettes esperesek, valamint az erdélyi szerzetes házak főnökei. A státus 1848. augusztusában elkezdett újjászervezésére az 1848-49. Esztendőben lévő szabadságharc, illetve a megtorlás követően csak 1866 után kerülhetett sor. Tehát a kiegyezés előtt kezdődött meg egy esztendővel. A katolikus karok és a papság képviselői ebben az időben három státusgyűlést tartottak, 1866, 1868 és 1873-ban. Ezeken a gyűléseken a laikus és klerikus elem, tehát a világi katolikusok és a klerikusok, ugye akik az egyházi rend szentségében részesültek, az egyre erősödő liberális gondolkodás hatása alatt egymásnak feszült ugyan, de végül mégis győzött a józanész, és megegyezés született, miszerint a státusgyűlés a következőképpen szigorúan egyharmad klerikus és kétharmad laikus képviselőből fog állni. Egyúttal a státus demokratizálódott is, ami abban mutatkozott meg, hogy mind világi, mind az egyházi rendből nem csupán hivatalból kijelölt tagjai voltak, de választott tagok is bekerültek a státusgyűlés tagjai közé. Így az 1873. esztendőben újjászervezésre került a státus, és ebben az esztendőben a státusgyűlés tagsága a fentieken kívül bővült minden esperesi kerületből és minden középtanodából, azaz középiskolából egy-egy választott klerikust képviselővel. A világi rendből pedig a fentieken kívül tagja volt minden esperesi kerületből két választott világi képviselő. A kolozsvári főtanoda, főgimnázium katolikus világi tanárai a több mint 5000 katolikus számláló városokból és helységekből egy-egy választott képviselő, kivéve Kolozsvárt, mely három képviselőt küldhetett. Kisebb módosításokkal ilyen összetételben működött a státus az 1920. június 4-én aláírt trianoni békeszerződés után is, az 1930-as évek elejéig. Ekkor, mivel a román állam és az apostoli szentszék között 1927-ben megkötött konkordátum 9. szakaszában, mely a katolikus egyházban jogi személyiséggel rendelkező szervezeti struktúrákat sorolta fel, nem szerepelt explicite a státus, bár a többi kánonilag tehát egyházjogilag, és törvényesen megalakult szervezeteket is jogi személynek mondja, a román nacionalista körök támadásba lendültek, és a státus javainak elkobzási szándékát tűzték ki zászlójukra. A státus helyzetének tisztázására kidolgozott, és 1932. május 30-án Rómában a román állam és a Szentszék képviselői által aláírt egyezmény a Szentszék és a román kormány között 1927. május 10-én kötött konkordátum 9. szakaszának értelmezésére vonatkozólag, amely akkord néven ismerünk, akkord néven jelent meg az Acta Apostolici Sedisben, az apostoli Szentszék hivatalos lapjában, és az ehhez kapcsolódó gyulafehérvári latin szertartású katolikus egyházmegye tanácsának szabályzata értelmében nevétől is megfosztott intézmény, azaz egyházmegyei tanács néven működött tovább, ami egyben utal autonóm jellegének megszűnésére is. Némiképpen szerényebb keretek között működött tovább 1948. augusztusáig. Kedves hallgatóim, ez az az időszak, 1927-1930-32, amikor gróf Majláth Károly Gusztáv, az szintén szentéletű püspök, rendkívül heves harcot folytatott a római katolikus státus eredeti voltában való megőrzéséért a román királyság, a román állam képviselőivel, és sokat konzultált az apostoli Szentszék illetékeseivel is. Ennek ellenére, ismerve a konkordátum létrejöttét is, valamint ennek a bizonyos akkordnak a létrejöttét is, azt mondhatjuk, hogy a román állam külpolitikája az apostoli Szentszékkel folytatott tárgyalások során rendkívül ügyes diplomáciai húzásaik révén érvényesült, és nem sikerült érvényesíteni egyfelől az egyházmegye, másfelől az apostoli Szentszék alapvető álláspontját, hanem kompromisszum született a státus vonatkozásában. Most hallgatunk egy rövid tezély zenét, és utána marad még egy kis időnk, folytatjuk műsorunkat. Kedves hallgatóink, folytatjuk Márton Áronról szóló havi műsorunkat. Márton Áronnak a római katolikus státussal való kapcsolatáról szól a mai műsorunk, és az előző percekben hallhatták a kedves hallgatók a státus kialakulását, szerkezetét, és hát azt az érdekes helyzetet, amely tulajdonképpen Márton Áron korára kialakult ebben a vonatkozásban. Említettem azt is, hogy 11. Pius pápát a római katolikus státust megismerve indította arra, hogy elindítsa az egész katolikus világegyházban az akció katolikát, a világi katolikusok szerveződését. És az akció katolika volt az, amely a II. Vatikáni zsinat püspökeit, az ott résztvevő atyákat, szakértőket indította arra, hogy végül is a II. Vatikáni zsinaton megszületett a világi katolikusokról egy külön dokumentum, amelyről bátran elmondhatjuk, hogy a II. Vatikáni zsinat egyik legszebb gyümölcse. A Státus és Márton Áron püspök viszonya. Belekezdünk ebbe az érdekes gondolat részébe a Holló László tanár úr tanulmányának, és jutunk, ameddig jutunk, következő adásunkban természetesen be fogjuk fejezni Márton Áronnak a státussal kapcsolatos hozzáállását, gondolatait. A gyulafehérvári egyházmegye életében az 1897-től több mint 40 éven át a püspöki széket betöltő gróf Majláth Gusztáv Károly püspök 1933-tól elhúzódó betegségének súlyosbodásával, majd az 1938-as évben felgyorsultak az események. Miután Majláth püspök május 18-án felmentését kérte, 1938. május 18-án, és ezt 9. Pius pápa május 28-án már jóvá is hagyta, helyébe a mellé már 1936. április 18-án utódlási joggal kinevezett Forbruckner Adolf segédpüspök lépett. Az új megyés püspök, miután augusztus 13-án szintén súlyos betegen letette a hűségesküt a román király előtt, szeptember 5-én a bécsi irgalmasok kórházába szállították, és itt szeptember 16-én már el is hunyt. Tehát Forbruckner püspök egészen rövid ideig állt az erdélyi egyházmegye élén. Ebben az 1938-as esztendőben kezdődött Márton Áron kapcsolata az egyházmegyei tanáccsal, azaz a státussal, hiszen ugye, ahogy ezt itt az előbb már említettem, a státus neve a 1927-es konkordátum és az akkord hatására megváltozott, működésében is és nevében is egyházmegyei tanács néven működött tovább. Korábban ugyanis Márton Áron nem volt tagja a státusnak, de november 17-ére összehívott közgyűlésen való megjelenésére mindjárt három címen is illetékessé vált. Egyfelől 1938. augusztus 21-én a kolozsvári egyházközség plébánosává választotta a korábban vikárius ökonomust, azaz püspöki helynököt, aki egyben gazdasági igazgató is volt. Forbuckner püspök pedig kinevezésével szentesítette a választást, és főesperessé, szolnok-dobokai főesperesi kerület főesperesévé, illetve a gyulafehérvári székesegyház kanonokjává is kinevezte. A kerületi főesperesek és a székes káptalan minden tényleges tagja az egyházmegyei tanács szabályzata alapján hivatalból voltak tagjai a közgyűlésnek. Eként tehát meghívást kapott, így kerülhetett be az általa apostoli kormányzóként elnökölt gyűlés jelzőkönyvébe kolozsvári főesperesként is. Másfelől a Szentszék Forbruckner püspök halála után mindössze 4 nappal, meglepő gyorsasággal szeptember 14-én Márton Áront nevezte ki a gyulafehérvári egyházmegye apostoli kormányzójává. Kinevezése okán a szokások és a fentebb említett szabályzat 3. és 4. szakaszai alapján az egyházmegye ordináriusaként most már maga hívta össze és elnökölte a gyűlést. A gyűlésre érkező apostoli kormányzót egy rövid beszéddel dr. Gyárfás Elemér, az egyházmegyei tanács világi elnöke köszöntötte, miután hálát mondott az isteni gondviselésnek és az apostoli szentszéknek. A frissen kinevezett apostoli kormányzó Majláth és Forbuckner püspököktől megszokott szívélyes módon köszöntötte az egybegyűlteket. köszönte a bizalmat, és megnyugtatóan summázta, hogy idézett, maga mellett tudhatja az egyházmegyei tanács vezetőségének, vezető testületeinek és tagjainak a jó akaratát, munkakészségét. Ugyanakkor a kölcsönös köszöntés nem maradt meg pusztán az udvarias szívélyeskedés szintjén. Gyárfás világi elnök úr a testület nevében ígéretet tett, hogy az ordinárius terheinek hordozásában részt kérnek és részt vállalnak. Mártonáron pedig az egyházmegyei tanáccsal szemben határozott elvárásait megfogalmazta. Idézet következik, olyan erőkre van tehát szükség minden poszton, akik saját foglalkozásukban kiválóak, szorosan vett kötelességüket nem csak lelkiismeretesen, hanem lelkesedéssel végzik, a reájuk bízott szellemi, erkölcsi és anyagi javaknak fáradhatatlan sáfárai, és emellett készek működésük terét kitágítani, akarnak és tudnak munkát lelkesedésből és nagy ügyek szeretetével felvállalni. Eddig a Márton Árontól való idézet, és kedves hallgatóim, itt most akkor megállunk a római katolikus státus és Márton Áron kapcsolatáról való tanulmány megismerésében, hiszen pár percünk van már csak mai adásunkból. Szeretném megköszönni a Mária Rádió minden kedves hallgatójának figyelmét, köszönöm imáikat és anyagi lehetőség szerint ti támogatásukat rádiónk számára, és egyben ezt kérem is, tegyék továbbra is lehetőségeik és lelkiismeretük szerint. Kérem a kedves hallgatókat, imádkozzanak Márton Áron boldog avatásáért, kérjék imáikban Márton Áron közbenjárását. Imádkozzanak családjaikért, gyermekeikért, szüleikért, a betegekért és a haldokrókért, a gyermeket váró édesanyákért, a meg nem született gyermekekért, különösen is imádkozzanak Ferenc pápáért, a békéért, a világban, különösen is Ukrajnában, a Közel-Keleten, elsősorban is Szíriában, de Afrikában is, és a békéért Európában, hazánkban és a szívünkben. Imádkozzanak társadalmunk tisztánlátásáért, jelene és jövője érdekében, a megtévesztések, szemfényvesztések, hazudozások megszüntetéséért, az erkölcsiség emelkedéséért és megerősödéséért. Kérjék Márton Áron segítségét és közbenjárását saját magukért, jó egészségért és békés, áldott 2018-es esztendőért. Következő műsorunk, amelyben Márton Áron püspök személyiségét és korát igyekszünk megismerni, és folytatjuk római katolikussal, státussal kapcsolatos viszonyát, kapcsolatát. 2018. február 1-én 18 órakor lesz, azaz pontosan 4 hét múlva. Megköszönöm a Mária Rádió minden kedves hallgatójának megtisztelő figyelmét, áldott esztendőt, szép estét és jó pihenést kívánok mindjájuknak. Elköszön önöktől Szálás György technikus kollégám, valamint a szerkesztő műsorvezető Sós Károly. Dicsértessék a Jézus Krisztus, jó estét kívánok!
A Közösség szolgálatában című műsorunkban Márton Áron püspök életét és korát mutattuk be.